apostol mondja, ne legyen senki közönséges lelkületű, mint Ézsau, aki egyetlen álételért eladta első szövetségi jogát. Tegyen nékünk és békesség Istentől, ami atyánkból, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Kedves testvérek, 395-ös dicséretünket keressük itt, és annak a legelső versét énekeljük fennállva, Isten szívén megfigyelve, forjon, tízünk egybe áll. Tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szeretett a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg az élő Isten igéjét, szeretett testvérek, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből olvasom, folytatva a menthetetlenek sorozatot, most a 17. fejezetből olvasom az igét, annak a 16. versétől a 34-es versig. A megnevezett igehely, tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. fejezete, a 16-os verstől olvasom a 34-es versig terjedő igerét. Miközben Pál Athénban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel naponként, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talál. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek azt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások azt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, hogy mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mivel idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő, amint halljuk, szeretnénk tehát megérteni, hogy mik is ezek. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem is szorul emberi kéz szolgálatára, mint a szűkölködne valami nélkül, mivel ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemet egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz és emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész föld kerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonságot adott mindenki előtt azzal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük, néhány férfi azonban csatlakozott hozzá és hívővé lett. Közöttük az Areopágita Dioníziosz is, aztán egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, sokszor nem gondolunk bele, amikor éljük a hétköznapokat, hogy a mi életünknek az az értelme, hogy érted éljünk, érted létezzünk. Telnek múlnak a mi életünkben a napok, a hetek, a hónapok, az évek, és vele kellett volna már remegni a mi lelkünknek a sok elvesztegetett időbe. Hogy éltünk, de nem neked, hanem magunknak. Léteztünk, de a saját kívánságainkért, a saját utainkon járva, nem pedig számadra. Urunk, énekeltük az imént, hogy Isten szívén megpihenve forjon a mi szívünk egybe hát. És Urunk, olyan kettős célt fogalmazott meg az ének írója, hogy a mi szívünk megpihenjen a te szíveden, a te kebleden, lélekben, és mindannyian összeforjunk egy hitben, egy lélekben, te benned. Vágyjuk ezt kérni ma tőled, hogy mindahányan eljöttünk a te házadban. Hadd pihenjen meg a mi életünk a te szíveden. Vonj minket magadhoz. Hadd találja meg mindenki, aki keres téged, itt ajkán is, azt a békességet, amire lelke vágyik, egyedül benned, Krisztusunk, egyedül te nálad. És azt a csodát is add meg, hogy mi, akik összejövünk itt a templomban, egy gyülekezetnek neveznek bennünket. Hadd legyünk a hitben, a te lelkedettségében annyira egyek, hogy meglássa ez a világ, hogy a te néped vagyunk. hogy a te kezed munkái és a te dicsőséged hadd legyen láthatóvá a mi életünkön, egyen-egyenként is, és közösségben is. Bocsáss meg, amikor nem hirdettük nevedet, amikor nem látszott életünkön a te dicsőséget, mert gonoszságot követtünk el. Légy irgalmas hozzánk. Könyörülj rajtunk, Istenünk, mert te vagy reménységünk mindenben. Bukásainkban, mélységekben, betegségekben, és ebben a hőségben is. Légy nékünk mindig menedékünk, szívünknek felüdítője, életünk igazi éltetője. Könyörülj a betegjeinken, könyörülj a szenvedőkön, könyörülj az időseken és az erőteneken ebben a hőségben. Hordozz mindannyiunk életét a te kegyelmedből, a te tenyereden. Légy gyámolítója árváknak, özvegyeknek, gyászolóknak, légy segítője a szűkölködőknek. Gondoskodj a szegényekről, csodálatos atyai gazdagságodból. Bennünket pedig taníts ma a te igédből, hadd legyen a te szabad, ami szívünkig hatoló, megelevenítő szó. Éljen utol az bennünket hatalommal, formáljon a te erőddel, légy itt lelked által, egyetlen reményünk. Köszönjük, hogy meghallgattál, áldott légy, hogy szeretsz minket. Amen. Készüljünk testvérek az ige hirdetéséhez, a 164. énekünknek énekelve a második versét. 164-es énekünket keressük ki, és annak a második versét énekeljük. Elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta be. Tételem alapígéje írva található az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek a 17. fejezetében. Most abból a 10., 11. és 12. verseket olvasom. Tehát apostolok cselekedetei 17. fejezet, a 10. verstől a 12. versig olvasom. A Béreabeli emberekről szól ez a három ige vers, hallgassuk figyelmesen. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Sokan hittek tehát közülük, sőt még a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül is sem kevesen. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ismerjük mindannyian azt a történetet, hogy egyszer Amerikában volt egy guberáló hajléktalan, aki az egész életét a szeméttelepen töltötte, ott élte le, és abból élt, amit a szeméttelepen kikukázott, guberált magának, és egyszer megállt egy nagy, hatalmas autó a szeméttelep előtt, három ügyvéd szállt ki belőle, keresték ezt a guberáló illetőt. Tudnélik, egy távoli rokona meghalt, hatalmas vagyont örökölt ez a nincstelen ember. De a történetnek a pikantériája abban áll, hogy ez az ember majd egy teljes napig nem hagyta magát meggyőzni, hogy hagyja ott a személytelepet, mert egy csodálatos örökség vár rá. Nem akarta elhinni a jó hírt, nem veszek komolyan, nem élek föl erre a hírre az ő szíve, ő maradt volna a személytelepen, maradt volna abban az ínségben, a bűzben, abban a rettenetes körülményben, és nem hallotta meg valahogy a lelkével, hogy érdemes mindent otthagyni, az egész személytelepet, mert ő rá egy csodálatos örökség vár. A testvérek, néha mi a legjobb hírt nem tudjuk elhinni. Valahol a lelkünk nem hallja meg a legcsodálatosabb hírt. van az Ószövetségben, az ősatyák történetében is. És egy nagyon hasonló eset, amikor Jákob az idős ősatya, aki halottnak hiti József fiát, akit ugye a testvérei eladtak Egyiptomba, és közben eltelt 22 esztendő. 22 esztendő. És nem tudja, hogy él a fia. Aztán megismerteti magát József a testvéreivel 39 esztendősen, és azt mondja, hogy élem még az én apám. Elhozatom őt ide. És küld a testvéreivel haza rengeteg ajándékot lovas szekereken. Megérkeznek Kánaán földjére Józsefnek a bátyjai. Elmondják az apjuknak, hogy a te fiad József él, és egész Egyiptomnak ő az ura. Döbbenetes, hogy azt olvassuk, hogy Jákob lelke először hideg maradt, nem hitt nekik. Nem ragadta meg pont az a hír, amit ő annyira várt volna. Csak amikor meglátta a szekereket, meglátta, hogy a fia mennyi ajándékot küldött, kifejezve a szeretetét, a vágyódását ő iránta, akkor írja így az ige, hogy Jákob lelke megélett. És akkor mondta, csak hogy él még az én fiam, megyek, hogy megláthassam. Szomorú, amikor nem halljuk meg a legjobb hírt, és nem éled meg rá a mi lelkünk. A mai tételünket így fogalmazzuk meg, hogy aki az evangélium örömhírét ugyanúgy fogadja, mint bármilyen más hírt ezen a világon, az menthetetlenül elveszik. Tehát aki az evangélium örömhírét ugyanúgy fogadja, mint bármilyen más hírt ezen a világon, és nem elevenedik meg rá a szíve, az menthetetlenül elveszik. Az idő rövidsége miatt és a hőség miatt is nem olvastam fel az apostolok cselekedeteinek a teljes 17-es fejezetét, de hadd kérjelek meg rá benneteket, hogy odahaza olvassátok el az egész fejezetet. Három helyen jár Pál ebben a fejezetben. Először Tesszalonikában. Bemegy a zsinagógába, mindig először a saját népéhez szól, és amikor azok elkergetik, elutasítják a Krisztust, akkor szól a pogányokhoz. Arról olvasunk, hogy a Tesszalonika beliek először odafigyelnek az ígére, aztán amikor látják, hogy ez az ige, a jó hír életeket változtat meg, akkor a többség megkeményedik, megtelnek gyűlölettel, fellázítanak, felfogadnak pénzért, erre is áldoznak. Lázítókat, csőcseléket, Pálékat verjék meg, öljék meg, zavarják el, küldjék el. Nem általának ilyen gonoszak lenni, és tovább kell menekülni a Tesszalonikából Pálnak. Odaér Béreába, a következő városba. És itt egy csodálatos mondat, engem mindig megragadott, amikor fiatalon is olvastam ezeket az igéket, hogy a Béreabeliek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak. Teljes készséggel fogadták az igét. Napról napra kutatták az írásokat, hogy tényleg minden úgy van-e, ahogy Pál hirdeti. Keresték a bizonyosságot. Keresték a békességet. Nekik fontos volt, hogy az a tanítás, amit befogadnak, az a tiszta tanítás legyen. Az a hír legyen a szívüknek középpontjában, amely a világon a legcsodálatosabb hír. Aztán azt olvassuk, hogy a tesszalonikaiak mentek Pálék után a következő városba is, hogy ott is lázítsanak, felforgassanak, Pálék ellen gyűlöletet izzítsanak. Döbbenetes, hogy vannak emberek, akik ebben lelik örömüket, és pénzt, időt, erőt nem kímélve ezen fáradoznak, hogy az Isten ügyét sárba tiporják, és az Isten népének a tagjait megszégyenítsék, megöljék, elkergessék, vagy lejárassák. Így ért tovább menekülve Pál Athénba. Ezt a történetet olvastam fel előttetek, az athéni prédikációját, amit az athéni piacon, az Areopágoszon mond el Pál, és itt megint egy különös lelkülettel találkozik a közönynek a lelkületével. Háborog a lelke, hogy itt van ez a hatalmas világváros, és az emberek borzasztóan vallásoskodóak, de nem ismerik az élő Istent. Bejárta Pál az összes szentét, direkt megtekintette. Megtalálta a prédikációjában a kapcsolódó pontot is. szinte a kommunikáció tudományának már akkor Isten lelke által ugye a tudásában volt, a kisujjában volt minden. És amikor hirdette az igét, akkor elmondta, hogy na megtekintettem a szentélyeiteket, találtam egy olyan oltárt, amire az van írva, hogy az ismeretlen Istennek. A görögök félve, hogy hát ha van egy Isten, akit mi nem tisztelünk, pedig van, és majd kikapunk tőle, hogyha nem tiszteljük, építettek külön egy olyan templomot, hogy az ismeretlen Istennek. És néha oda is vittek valami áldozatot, koszorút, és Pál ezt találja a kapcsolódási pontnak, hogy na ott van a szívetek mélyén a vágy, hogy van egy Isten, akit ti nem ismertek, aki előtt majd meg kell állnatok, aki számon kér majd titeket minden dolgotokban. Na én őt hirdetem. Őt meg lehet ismerni. Ő Jézusban kijelentette magát, szeret titeket. És elnézte a ti életetekben azt a tudatlanságnak sok-sok éveit, időszakait, de most azt hirdeti, hogy mindenki térjen meg Jézushoz. Beszél nekik az utolsó napról, és amikor odaér a feltámadáshoz, akkor leállítják. Olyan döbbenetes, szinte érezzük, bár olyan szűkszavú a beszámolója az apostolok cselekedeteinek, de érezzük azt a lelkületet, amivel leállították, hogy na majd, hát most nem hallgatunk tovább, majd máskor egyszer meghallgatunk. Érezzük ebben a mondatban, hogy hát ez a soha napján kiskedden fogunk majd téged meghallgatni legközelebb. Egyáltalán nem kíváncsiak rá. Az Isten hatalmáról, a Jézus győzelméről, a feltámadásáról való hír kiváltja bennük azt, hogy jó, hát ez semmi. Jobban érdekelte volna őket bármilyen pletyka, ami Athén utcáin közszájon forgott, mint a világ legnagyobb híre. Szomorú dolog, amikor az emberek a legcsodálatosabb hírre, lelküknek a legvisszatetszőbb közönyével válaszolnak. Hát nézzük a tanulságokat, és igazából a tanulságok között egyetlen egy gondolatot szeretnék körbejárni, és ennek a gondolatnak van három része. Ma figyeljünk arra, hogy milyen alapvető lelkülettel tudja fogadni az ember az Istentől jövő evangéliumot. A fejezetben, amelyet majd odahaza elolvastok, látni fogjátok, hogy alapvetően három embercsoport van. Az egyik embercsoport, amelyet a tesszalonikaiak jelképeznek, kifejeznek, az az embercsoport, akiket ha elkezdünk Isten igéjére tanítani, ha szeretettel elmondjuk nekik, hogy téged szeret az Isten, de azokat a bűnöket, amelyekben élsz, azokat az Isten nem szereti, de cselekedett egy csodát, hogy te azoktól megszabadulhass, megtisztulhass, és örök életed legyen. Ha elmondod neki az örömhírt, a tesszalonikai típusú embereket megtölti ez a legcsodálatosabb hír végtelen bűvel, végtelen nagy ellenállással, gyűlölettel, lázadnak és lázítók, ők azok, akik odáig el tudnak menni, hogy pénzt áldoznak arra, hogy a csőcseléket fellármázzák, felvéreljék, hogy Pál apostolék ellen lejárató kampány, hogy megveressék őket, elüldözzék őket, rettenetes dolog. Gondold el, hogy pénzt arra ad ki, ami neked fontos. Ami pláne úgy vélet, hogy nem helyes, nem fontos. Arra nem adunk ki egy forintot sem. Egy huncut fillért nem adunk ki. A tesszalonikai típusú gyűlölködők kiadták a pénzüket arra, hogy az Isten ügyének ellenkampányát megszervezzék, finanszírozzák. Isten szolgáin akarnak bosszút állni, micsoda ördögi léleket. Mennyire teret engednek az ördög azon gyűlöletének, amely az Isten evangélium ellen, Jézus ellen, és Isten gyermekei ellen, Isten szolgái ellen az ördögben van. Van energiájuk Pál és Szilász után menni, és a következő városban szintén erőt, időt, pénzt áldozni azért, hogy ott is pálékat lejárassák, egy várost fellázítsanak az apostolok ellen, és onnan is elüldözik. Aztán mennek a következő faluba, a következő városba, de nekik ez a fontos. Ez az első embercsoport, akikkel találkozunk ebben a fejezetben, itt az apostolok cselekedetei 17-es fejezetében, akik az Isten evangéliumára ilyen gonoszul reagálnak. Ne gondoljátok, hogy csak az ókorban volt ilyen. Ma is megvan ugyanez a lelkiség sok-sok emberben. Ma is megvan az a lelkület, amely, ha kihallja, meghallja az egyház szót, meghallja a Biblia szót, megjelenik az arcán a gúnyos ellenszent, gúnyos beszólások, és látod az egész testbeszédén, hogy valami végtelen ellenállás és gyűlölet van benne. Nézzétek meg a kommunista rendszert, amelyre Szolzsenyicin azt írta a Gulág Szigetvilág könyvében, hogy nincs még egy olyan ördögi ideológia, ami annyit ártott volna az emberiségnek, mint a kommunizmus. Mennyire írtották a hívőket, a hitet, a lelki pásztorokat, a Bibliát, a Biblia nyomtatását, terjesztését. Hány templomot deszkáztak be a volt Szovjetunió területén? Iszonyatosan sokat. Vitték a gulágra az evangéliumi embereket 10 000-vel, 100 000-vel. És az a lelkiség most is megvan, testvérek. Most is vannak emberek minden faluban, minden városban, akik, ha nem is tudnak ilyen nagy mértékű kampányt folytatni, ugyanezzel a lelkülettel vannak az Isten evangéliuma és ügyeiben. A második csoport, a bérebeliek, olyan, ez az, ami engemet meghat. És olyan csodálatos, hogy egy ilyen fejezetben találunk egy picike pontot, ahol az Isten ügyét máshogy fogadják. Minden területnek is megvan a szellemisége, minden népre is megvan a jellemző tulajdonság, és én úgy hiszem, hogy minden területen élőknek is van egyfajta lelkiség, ami azon a területen hat rájuk. A bérebeliek nemesebb lelkűek voltak. Azt olvassuk róluk, hogy készséggel fogadták az Isten igéjét. Napról napra elkezdték kutatni az írásokat. Elkezdték olvasni a Bibliát, testvérek, ezek az emberek, hogy tényleg, amit Pál mond, amilyen proféciákat ő idéz Jézus életére, utána kerestek az Ószövetségben, tényleg úgy van. Őnekik fontos volt az, hogy amit hall, befogad, az a tiszta tanítás legyen. Fontos volt, hogy a szíve egészen az a bizonyosságig, az üdv bizonyosságig eljusson, hogy igen, ez az út az igaz. És utána bármilyen filozófussal, bármilyen ideológia hirdetőivel találkozom, nem tud kibillenteni, mert a lelkemben kapok az Istentől bizonyosságot, hogy a Jézus Krisztus evangélium az egyetlen út az üdvösségbe. És bárki bármit mond, nem befolyásol. Testvérek, ez az egyetlen lelkület, ami a bérebeliekben volt, amelyen áldás van, amelyen fantasztikus áldás van. Vajon fogadjuk-e ilyen készséggel az igét? Vajon olvassuk-e ilyen csodálatos kutatással a Bibliát? Vajon drága-e neked, hogy a te szíved olyan békességet kapjon? Annyira eljusson a bizonyosságig, amelyet nem vehetnek el tőled. És ha ma vinnének téged a gulágra, akkor sem veszítenéd el. Mert a hited, a kincsed, a Jézussal való kapcsolatod életed értelme. És amifelől te bizonyosságot kaptál, azt nem tudják emberek elvenni. A bérebelieken van hatalmas áldás. Drága testvérek, ez a nemes mentalitás, ez a nemes lelkiség, ami bennük van. Aztán Pálnak tovább kell mennie onnan is. És elérkezik Athénba. A köszöntő igét a zsidókhoz itt levélből olvastam, a 12-16-os verse, amelyben van egy olyan különös idézet Ézsauról, ő volt ugye Jákobnak az ikertestvére, És nem Ézsaut választotta ki Isten, Ábrahám, Izsák, és Izsáknak voltak ugye az ikrei, hanem a kettő közül Jákobot. Jákob sem volt tökéletes ember, ő egy szélhámos csaló volt, aki szépen szeretett alattomba manipulálni, de Isten át tudta formálni Jákobot. Nézzétek Ézsauról, mit mond az ige az új szövetségben. Azt mondja az ige, hogy ne legyen senki közönséges lelkületű, vagyis közömbös, közönös. Mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Testvérek, a Biblia a közönyt jelenti meg a legveszélyesebb állapotnak. Ez az állapot a gyűlölködésnél is rosszabb. Tudni, hogy a közönyös ember nem lehet megmenteni. Elmondod neki a legnagyobb örömhírt, és vállalt mondta, hogy nem érdekel. Ez nekem semmi. Ilyen volt Ézsau. Az az ősatyás történet, hogy egy tál lencsefőzelékért az első szülöttségi jogot, szeretet, áldást eladta Jákobnak, mutatja ezt a közönyt. Az ókori első szülöttségi áldás előképe a Jézus által hozott Isten fiúságunknak. Aki Jézusban hisz, az nem csak egyszerű teremtmény maradt, hanem Isten gyermekévé válik. János evangéliuma elején azt olvassuk, hogy akik pedig befogadták Jézust, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Az Isten fiúságot jelenti az első szülöttségi áldás, ott az ókori történetekben szimbolikusan. És ahogy Ézsaut ez nem érdekelte, hát ő az első szült, és ő viheti tovább az apa hitét, az idős Izsáknak, az apjának kegyességét folytassa, tanítsa majd a családot az Isten szeretetére, tiszteletére, őt ez nem érdekelte. Éhes volt, és a teste vágyait kellett kielégíteni, mert vadászatból éppen üres kézzel jött haza. Hát akkor eladjuk az első szülöttségi jogot, most éhes vagyok, nekem most enni kell, nem érdekel semmi más. De most kellett tálni a lencse főzelék, mert éhes vagyok. Pál elérkezik Athénba, és ugyanezzel a közönnyel találkozik. Ami volt Ézsauban, még az ősatyák idejében, Krisztus előtt 2000 körül él Jákob és Ézsau, és Pál ugyanezzel a lelkiséggel találkozik Athénban. Na, hadd halljuk, mit mondasz, de csak kíváncsiak. Nekik egy pletyka kell, amit a következő napon elmondhatnak, hogy járt itt egy alacsony emberke Izraelből, ezt meg azt meg amazt mondta, mi meg aztán jól kinevettük, meg kigúnyoltuk. Következő napon már megint egy új aktuális pletykát mond tovább. Testvérek, az aténiaknak Pál apostol által hirdetett evangélium, hogy ugyanen egyszerű hír volt, mint amikor mi elolvassuk a bedobott szórólapokon, hogy mi akciós a mai napon a Tesco-ban, meg a Lidl-ben. Semmivel jobban nem érdekelte őket az Isten szeretetéről való örömér. Az, aminek magával kellett volna ragadnia őket, az visszapattant róluk. Letergett róluk a Krisztus evangéliuma. Testvérek, a közöny a Biblia szerint rosszabb a gyűlöletnél. Rosszabb minden más állapotnál. A közönyös ember nem megmenthető, vagyis menthetetlen. Emlékeztek a mai tételünkre? Aki a Krisztus evangéliumát ugyanúgy fogadja, mint bármilyen másért a világon, és nem elevenedik meg rá szíve, az menthetetlenül elveszik. Három embercsoportról olvastunk ma. A tesszalonikaiakról, a béreaiakról és az aténiakról. Testvérek, mi melyik csoportba tartozunk? A te szíved melyik csoportba tartozik? Mi van a lelkedben akkor, hogyha az ige megtérésről és bűnbánatról szól? Megtérésről és bűnbánatról szól. Heves ellenállás, hogy mit kell arról annyit beszélni, hiszen mi reformátusok vagyunk. református embernek is meg kell térnie, odafordulni az Istenhez, odaadni a szívét. Elbeszéltem már nektek, Ravasz László kortársa volt, felvidéki, hatalmas igehirdető Csikes Sándor. Az emlékirataiból emlékeztek többen biztos, hogy leírta, hogy volt egy temetés, amikor egy fiatal, teherbe esett lány, aki házasságon kívül teherbe esett. Ilyen házi abortusznak lett az áldozata, megpróbálták kötőtűvel az anyja meg a nagyanyja abortálni, és belehalt ez a fiatal lány. És amikor Csikes Sándor temette, elmondta a temetési igehirdetésben az ébresztő szót, hogy nem most kellene siratni. Akkor kellett volna siratni, amikor nem jött haza éjszaka, amikor kimaradozott, amikor parázságba esett. Akkor kellett volna siratni, amikor az erkölcsi mértéket nem szívta magába, mert nem tanítottátok meg neki, hogy őrizze tisztaságát, hogy drága legyen neki a házasság. Hogy egy férfinek tartsa magát, aki majd feleségül veszi. A gyászolók aznap éjjel felgyújtották Csikes szalmáját. Mint a tesszalonikaiak. Testvérek, hogyha bennünket megérint az ige, a mellbe vág az ige, ha a szívig hatol, az Isten tiszteleten Isten lelke megmutatja, felfedi a múltadnak a gonoszságait, amivel oda kellene menned majd a csendes percben az Isten elé, és azt mondani, hogy Uram, bocsáss meg! Ennyi. Ezért fedi fel, ezért vág mélyre. Ezért érint meg az ige. Hogyan reagálunk? Hatalmas gyűlölettel, hogy én ugyan nem térek meg? Hatalmas ellenállással az Isten igéje felé, mint a tesszalonikaiak? Vagy úgy, ahogy a bére a beliek? Ma ők a példa. Ők azok, akiket Isten eléd ad, hogy nézd meg a bére a belieket. Nézd meg az ő lelkületüket. Van-e benned olyan lelkület, mint a bére a beli emberekben? Görögökben és zsidókban egyaránt, aki béreában élt. Az a lelkület volt, hogy készséggel fogadták az Isten igéjét. Amit Isten mondott nekik, azt befogadták. Ha bűnbánatról szólt Pál prédikációja, akkor bűnbánatot tartottak. Ha örömről örvendettek, együtt tudtak sírni a sírókkal, örülni az örülőkkel, dicsőíteni az Istent, és járni az ő útján. És nekik fontos volt az, hogy eljussanak a mindent meghaladó bizonyosságig. Így olvasták a Bibliát naponként. Testvér, te mikor olvastad utoljára a Bibliádat? Olvastad-e ma? Keresse a bizonyosságot. Kutatod-e az írásokat? Hogy amiről én prédikálok, az tényleg úgy van-e? Tudjátok, én örülök, amikor látom, hogy itt-ott van egy-egy Biblia, van egy-egy jegyzetfüzet és toll a testvérek kezében, és örvendezek annak, amikor látom, hogy egy-egy testvér fölírja az ige helyet a vasárnapi istentiszteleten, mert tudom, hogy ő odahaza majd megnézi. Nézze is meg. Örülök, amikor valaki előveszi a táskájából, retikűjéből a Bibliát, és amikor olvasom az igét, nem véletlenül mondom el háromszor lassan az igéjét, kikeresi, együtt követi velem a szemével, olvassa az igéjét a Bibliából. Takaró Károly még fiatal gyáli lelkészi korában azt mondta a bibliórás asszonyoknak, hogy hol van a Bibliájuk. Mondták, hogy hát nem hozták el. Azt mondta nekik, hogy a katona fegyver nélkül alkalmatlan. Hozták a Bibliájukat a bibliórára. És morgolódva elkezdték hozni a gyáli asszonyok a Bibliájukat az alkalmakra. Én örülök annak a pár Bibliának, ami előkerül a kezetekben. Van-e olyan lelkületünk, mint a bére a beli zsidóknak? Olvasod-e, kutatod-e az írásokat, és fontos-e neked a te szívednek, hogy olyan bizonyosságod legyen, és olyan békességed, amit senki nem tud tőled elvenni. A világ legnagyobb bölcselője igyekeznete hitedet lerombolni a maga érvelésével. Leperegne rólad, mert a kősziklán áll a te hited és életed. Vagy hasonlítunk az aténiakra. Bennünk van ez a legveszedelmesebb közöny. Hát, védik hála tiszteltes, de úgyis mindig erről beszél. Majd vége lesz. Isten őrizzen meg minket a közönytől. Isten őrizzen meg bennünket attól, hogy unalmas legyen a jó hír, az evangélium. Hogy az Isten szeretetéről szóló hír, az ne legyen több, mint egy Tesco-s újság akciós rovata. Drága legyen neked az a hír, hogy Isten szeret téged. És szeret téged annyira, hogy meg akarja változtatni az életedet. Fontos voltál neki annyira, hogy megváltott küldött érted, és neki nagyon sokba került, hogy te éles örökké. Egyszülött fia vette magára bűneidet, annak ítéletét. Elhordozta, hogy azt neked soha ne kelljen elhordoznod. Meghalt helyetted, megízlelte a kárhozatot helyetted, hogy te éles örökké. És feltámadott, hogy te is feltámadj majd. Hogy ne tarthassa majd a halál a te testedet fogságban örökre, hanem éles majd az Istennek az örökké valóságban. Vajon Isten szeretete megérinthete, megmenthete téged? Istennek az evangéliuma elől mi futunk, menekülünk előle, vagy netán üldözzük, mint a tesszalonikaiak, ők üldözték az evangéliumot, mert kiirtani akarták. Vagy befogadjuk, vagy közönösen elsétálunk mellette, hogy ez nekünk nem fontos. Megható az a történet, amit ma záró történetként fogok mondani. Egy fiatal emberről szól, aki már sokat szorra foglalt egy kétszemélyes asztalt egy étterembe este 7 órára, és várta élete szerelmét, egy fiatal lányt, mert szerette. Amikor már múltak a fél órák, aztán az órák, pincér odament, hogy uram, hozhatok-e még valamit önnek? Még egy kávét hozzon. A pincér hozta a kávét, majd amikor letette, nem távozott az asztaltól, hanem tisztelettel megkérdezte a szimpatikus, öltönyös fiatalembert. Uram, megengedi, hogy kérdezzek valamit? Természetesen. Tudta a pincér, hogy lehet, hogy az aznapi borravalója, de lehet, hogy a beszélgetés miatt az állása is bánni fogja. De tisztelte ezt a fiatalembert, és igyekezett tapintatosan, tisztelettel megkérdezni, ami benne volt. Uram, sokatszor van már itt, és mindig foglaltat egy asztalt két szemére, de az a bizonyos hölgy nem jön. Megéri-e, uram, várni rá? És azt mondta neki a fiatalember, hogy bizonyosan megéri. De uram, önnek fontos ez a lány? Igen, nagyon fontos. Megbocsásson, uram, de ennek a lánynak a viselkedéséből azt tűnik ki, hogy ő neki ön nem fontos. Miért vár mégis ő rá? Mert szüksége van rám. Biztos ez, uram? Igen, biztos. A pincér elment, és sokáig figyelte még a kiszolgálás alatt a többi asztaltól, hogy ez a fiatalember vár türelmesen, egy fél tíz magasságában, elkéri a számlát, és oda megy a recepcióhoz, és a hostessnél megint megrendeli a kétszemélyes asztalfoglalást másnap estére 7 órára. A hostess is megkérdezi tisztelettel, hogy akkor megint szeretne egy asztalt foglaltatni? Biztos, hogy így akarja, és el fog jönni a lány. Nem tudom, hogy eljön-e, de egyszer majd eljön, és én itt leszek, és várni fogom. Aznap este ez a lány, késő este ér haza, fáradtan a barátokkal való szórakozás, bulizás után fáradtan kerül az ágyba. Amikor be akarja állítani az ébresztő órát, akkor veszi észre a cetlit. Ma este 7 órakor találkozás, imádság és csendesség. Fejét kap, jaj, ma is elmaradt, de megnyugtatja a szívét. Jézus úgyis megbocsát, most már fáradt vagyok, meg hát fontos is kikapcsolódni, majd talán holnap. Ez a példatörténet Istenre mutat. Arra az Istenre, aki vár téged, hogy vele találkozz. Neked van szükséged rá. És hogy ez a fiatalember elmondta, hogy fontos nekem a másik. Várok rá. Egyszer majd jön, és akkor itt leszek, nem fog bennem csalódni. Isten is vár ránk. Várt a tesszalonikaiakra, és ment utánuk. Várt a béreaiakra, velük találkozni tudott. Várt az aténiakra, és ők nem reagáltak. Vár ránk is. Vár minden reggel, hogy kezd vele a napot, imádságban, csendességben. Vár téged este is, hogy találkozz vele, hogy elmondd, hogy mi van veled, és hogy meghallgasd, amit ő mond neked a Bibliából. Drága-e nekünk ez az Isten, akivel kapcsolatunk, közösségünk lehet. Isten élő közösséget akar veled. Mit felelsz ma neki? Amen. A 396-os énekünket keressük ki, testvérek. Egy gyönyörű, missziói, buzdító, tűzzel teli éneket. Énekeljük is ilyen lánggal. 396-os énekünknek az első versét énekeljük. Felelve az igére, remélem, hogy magával ragad bennünket, és az a tűz, ami Isten szeretetében van. 396-os ének első versét énekeljük. Ébredj bizonságtevő lélek, a várfalakra őrök álljanak.
Ébredj bizonságtevő lélek,
és helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a Biblia életünk állapotára is rámutat, hogy a te igéd beszél velünk, leleplezi szívünknek, lelkünknek állapotát, láthatjuk azt a lelkiséget, amely van bennünk. Urunk, köszönjük, hogy te beszélsz velünk mindig, hétről hétre, és ha odahaza a Bibliánkat olvassuk napról napra. Köszönjük, Istenünk, hogy beszéltél ma velünk arról az izó gyűlöletről is, amely az ördögben van, a te ügyed felé, te feléd és a te néped felé. Bocsáss meg, amikor a mi szívünkben ellenállás van, amikor hallgatjuk az ige hirdetést, olvassuk a Bibliát, mert mi úgy máshogy élnénk, nem a te igéd szerint, hanem a magunk feje szerint. Olyanok vagyunk, Urunk, akik csak a saját kívánságaikkal törődnek, nem pedig a te szíved szeretetével. Köszönjük, Urunk, hogy példát adsz elénk a béreabeliek életén keresztül. Köszönjük azt a lelkületet, amelyet láthattunk, hogy volt bennük, hogy ők készséggel fogadták be a szívükbe az igét, kutatták az írásokat, bizonyosságig hatoltak, hogy nekik drága volt a békesség, és a legfontosabb volt, hogy életük az egyetlen olyan úton haladjon, amely az örök életbe visz. És köszönjük, hogy elénk adod az aténiek közönyét is, amelyet a te igéd menthetetlennek minősít. Bocsáss meg, amikor mi mentünk el közömbösen az evangélium híre mellett. Bocsáss meg, amikor gyülekezeti alkalmakról fásult szívünk miatt, vagy süket lelki hallásunk miatt ugyanúgy tudunk hazamenni, mint ahogyan bejöttünk kábultan a templomba. Légy irgalmas hozzánk, hogy máshogy menjünk ki innen, mint ahogy beléptünk. Máshogy menjünk haza, mint ahogy eléd jöttünk. Hadd lássák meg a mi szeretteink, a mi környezetünk, életünkön, hogy ma találkoztunk veled, és történt velünk, bennünk valami általad. Urunk, légy irgalmas hozzánk, hogy a mi szívünk feleljen neked. Feleljünk a legnagyobb hírre, és arra felelevenedjen, megélegjen a mi szívünk. Úgy, ahogyan az öreg Jákobnak a szíve felélet végül is arra a hírre, hogy él még József. Az, hogy a mi szívünk felélegjen bűnből, fásultságból, erőtlenségből, az élet gondjaiból arra a hírre, hogy van szerető Istenünk. Van megváltónk, aki megváltott, hogy éljünk örökké. Urunk, gyógyíts meg a betegjeinket, és könyörülj a nyomorultakon, könyörülj a melegtől szenvedőkön a gyülekezetünkben. Légy az idős emberekkel, áld meg őket, testi-lelki felüdüléssel, védelmeddel. Hordozz a mi életünket a te kegyelmedből, a te utadon, hogy azon járjunk, és le ne térjen a mi utunk a te drága ösvényedről. Hajlítsd a mi szívünket önmagadhoz, Urunk. Erre van szükségünk, hogy mindig veled találkozzunk, elmenjünk a veled való találkozókra minden napon, és veled élő kapcsolatban legyünk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. A csendes kertben mindenki szíve fohászának imáját vigye oda bátran Istenet. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 396-os énekünk maradék két verse, 396-os énekünk második, harmadik verseit énekeljük. Ó, bárha lángot fellobogna, s ébredne föl sok nemzet fényénél.